A Mária Rádió hallgatói ebben az évben is támogathatják. Adójuk 1%-ával a Mária Rádió lélekmentő szolgálatát. Erről a lehetőségről beszélget dr. Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével, Patkoló Éva.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai 1%-os tematikus napon a Mária Rádió munkatársaival arról beszélgetünk, hogy a hallgatók ismét támogathatják a Mária Rádiót adójuk 1%-ával. Most Szabó Tamással fogunk beszélgetni, aki már a telefonvonalban van. Tamás, mielőtt rátérnénk a Mária Rádió témájára, röviden beszéljünk arról, hogy mi is ez az adakozási mód, ez a nagyon kedvező adakozási mód.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, és téged is, kedves Éva, a stúdióban, és nagyon-nagyon köszönöm a szolgálatodat. Ezek nélkül a szolgálatok nélkül Mária Rádiója nem tudna működni. De ugyanúgy nem tudna működni a hallgatói család fönntartó adakozása nélkül. Mi is ez az adó 1+1%-a? Ezt még a 90-es évek elején vezette be, talán az első kormány a szabad választások után, annak érdekében, hogy a társadalom közösségi szövete erősebb tudjon lenni, ugyanis ugye az előző világban, ha valamit nem szeretett az akkori világ, hogyha az emberek közösségeket alkottak, saját célokat követtek. Tehát azért vezették be, hogy erősödjön a társadalom természetes szövete. És ez két dologból áll. Egyrészt, hogy az egyházakat, az emberek tudják támogatni. Másik, hogy a saját maguk által fontosnak tartott ügyeket, az azokat képviselő szervezeteket tudják támogatni. Az egyik 1%-ot, és a másik 1%-ot úgy hívjuk, hogy az egyházi 1%, a másikat pedig a civil 1%-nak hívjuk. Mi is ez az 1%? Az ember abból az adóból, amit egyébként tőle már levontak, mert ugye a kifizetők mindig levonják az adókat, vagy éppen a végén be kell valamennyit fizetni, tehát az egyébkénti adóból átirányíthat az államtól, mert ő már bevette a pénzt, átirányíthat 1%-ot az egyházhoz, az ő egyházához, 1%-ot pedig valami olyan célra, amit ő fontosnak tart. Így nagyságrendileg az adó 2%-a szolgálhatja közvetlenül a társadalomnak ezt a természetes szövetének az erősödését.
Egy évvel ezelőtt is itt beszélgettünk a stúdióban, és kértük a rádióhallgatókat, hogy adójuk 1%-át a Mária Rádiónak, ajánlják fel. Mennyire volt eredményes a múlt évi buzdításunk? Hányan adakoztak? Milyen összeget kapott a Mária Rádió?
Nagyságrendeket tudok mondani. A tavalyi évben 4000 ember ajánlotta fel az adója 1%-át, és 10 millió feletti összeg jött össze, emlékeim szerint. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 6-8 évben nekünk 1-2 millióról 10 millióra nőtt az 1%-os adományozásunk a hallgatói családtól. Ugye a hallgatói családnak azért kedvező ez az adakozási forma, mert neki semmibe se kerül. Ugye a Mária Rádiót óriási mértékben támogatják a hallgatók, de az a saját adózott pénzéből támogatja, vagy a nyugdíjából támogatja. Szóval az a lényeg, hogy a saját zsebéből vesz ki pénzt, hogy a Mária Rádió működni tudjon. Az 1%-nál ilyenről nincs szó. Amit az állam egyébként is elvinne, annak az 1%-ára. Mondjuk, hogy no, ezt add a Mária Rádiónak. Több mint 40 ezer civil szervezet van, és ez óriási dolog. Ezek jelentkeznek, vagy szeretnének 1%-ot kapni. Mi benn vagyunk az első 80-ban, akik adományokat kapnak. Tehát az első 80 között szerepel a Mária Rádió. Elégedettek lehetünk ezzel. Ugyanakkor pedig látnunk kell, hogy van olyan szervezet, amelyik a saját kedvelői körétől 200 millió forintot kap. Majdnem az egész működési költségünket van olyan szervezet, ami megkapja. Tehát van mit tegyünk, hogy a hallgatói család fölfigyeljen arra, hogy ez az 1%-os támogatási lehetőség nagyon sokat tud segíteni a Mária Rádiónak.
Említetted, hogy nagyon előkelő helyen van a Mária Rádió, több tízezer szervezetet tekintve az első 80-ban benne van, azonban ha az adakozók számát tekintjük, ez a néhány ezer, ez kevésnek tűnik ahhoz képest, hogy több százezer hallgatója van a rádiónak.
Igen, kétségtelenül, tehát valamit mi nem jól csinálunk, őszintén mondom, mert hogy mi úgy becsüljük, hogy legalább 300 ezer hallgatónk van. Ezt sokféle dologból tudjuk igazolni magunk előtt, hogy hihetetlenül hallgatott a Mária Rádió, és valami miatt nem tudjuk elmondani, biztosan a mi hibánk, hogy az 1% lehetőségével támogassák a Mária Rádiót. Még nem találtuk meg valószínűleg azokat a módszereket, hogy hogyan érveljünk amellett, hogy a Mária Rádió az, amelyik hát valószínűleg jól hasznosítja az 1%-ot. Én megmondom, mint csodálkozom, úgy igazán. De értem ám, de mégiscsak csodálkozom rajta, hogy mondjuk, hogy az állatvédő szervezetek, tehát a kisállatvédők, meg a nem tudom micsoda, ezek nagyságrenddel több adományt kapnak, mint a Mária Rádió. Tehát valamit, azt hiszem, a mi fejünkben is valami nincs a helyén, hogy fontosabbnak tartunk állatmenhelyeket, mint mondjuk az embereket, mert ugye a Mária Rádión keresztül a lelkeket segítjük, embereket segítünk. Az is lehet, hogy a mi marketing módszereink, idézőjelben szólva, hát nem elég hatékonyak és elégtelenek, mert nem tudjuk jól elmondani az érveinket, hogy az embereknek egyszerűen szükségük van, hogy föl tudják emelni a tekintetüket, a gondolkodásukat a mindennapok hajszájából. És ez igazán azzal lehet, hogyha a transzcendensre, a mindennapok világa feletti világra gondolunk. A magyar társadalom egyébként egyáltalán nem vallástalan, pláne nem istentelen, pláne nem istentagadó, csak nem találkozott vele. A legtöbb baja szerintem éppen ebből fakad, hogy nem találkozott a jóisten gondolataival, élettanácsaival. És a Mária Rádió ilyen szempontból a legnagyobb szolgálatot teszi az embereknek, meg a nemzetnek is, hogy segít ahhoz, hogy találkozni tudjunk a jóistennel. Legalább így. Aztán majd, ha találkozás megtörtént, elindul valami. Tehát én most persze nyilván a Mária Rádió elnökeként elfogult is vagyok, de azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb társadalmi és nemzeti szolgálat ma a misszió, a hithirdetés. És a Mária Rádió ma ezt a nagyon fontos, talán a legnagyobb nemzeti szolgálatok egyik feladatát tölti be, a hithirdetést. És hát ehhez kérnénk a hallgatói család támogatását.
Nagyon fontos a Mária Rádió szempontjából az országos lefedettség. Pontosabban a hiánya, hogy sajnos nincs minden településen frekvenciája. Az elmúlt egy évben sikerült-e új frekvenciát szerezni?
Igen, Szombathelyen kaptunk sugárzási jogot, és a szombathelyi sugárzási jog azt jelenti, hogy ott közel 100 települést érünk el, és azért volt nagyon érdekes, mert a mi védnökünk, Székely János püspök úr került a Szombathelyi Egyházmegye élére. Tehát ő ismeri, szereti, tudja, hogy mire való a Mária Rádió, és akkor ajándékba pedig kapott egy rádiót Szombathelyen. Ez a Szombathelyi Rádió egy önálló műsort sugároz, 24 órában Mária Rádió, de nem ugyanaz sugároz, mint a budapesti, ez a törvények miatt van így, hogy miért kell ezt így csinálni, és természetesen minden törekvésünk az, hogy mindenütt szóljunk. És ennek nem az az akadálya, hogy nincs pénz, mert amikor kapunk egy sugárzási jogot, mindig összejön a pénz, hogy el tudjunk indulni. Inkább az, hogy megkapjuk a sugárzási jogokat. És úgy látom, hogy bár óriási az előrehaladásunk, tehát 12 év alatt most elérjük az ország 40%-át, ez egy fantasztikus dolog, de én magamban nagyon elégedetlen vagyok, mert igen, ahogy mondtad, valóban arra lenne szükség, hogy mindenütt FM-en hallgatható legyen. És ezért lejárjuk a lábunkat, vegyünk a hatóságokhoz, a politikához, a kapcsolatainkhoz, mindenütt elmondjuk, hogy milyen fontos az embereknek, mert látjuk, hogy mennyire szükségük van a Mária Rádióra, és hát csak reménykedni tudunk, hogy egyszer majd nagy meghallgatásra találunk.
Néhány nappal ezelőtt Magyarországra látogatott Gána érseke, ő Budapesten tartott előadást, ahol elmondta, hogy aggodalommal nézik az európai kereszténység helyzetét. Régebben mindig csodálták az európai keresztényeket, és Afrikába mentek európai lelkészek, viszont most úgy néz ki, hogy megfordult a folyamat, Afrikából érkeznek misszionáriusok Európába. Mit tud tenni a média, jelen esetben a Mária Rádió? Mit tudunk mi tenni a mi szerény eszközeinkkel is annak érdekében, hogy Magyarország keresztény ország maradjon?
A legfontosabb a mi szívünkben lévő elkötelezettség. Az az elkötelezés, hogy tudjuk, hogy ez a legfontosabb dolog. És belül a szívünkben legyen ez, és belül legyen egy hajtóerő. Igen, minden keresztényben legyen egy hajtóerő, hogy az embereknek meg kell ismernie a Jóistent. Meg kell ismernie a Jóisten gondolatait, a élettanácsait, meg kell ismerni a Bibliát, meg kell ismerni Jézus Krisztus művét, és egy közösséghez kell tartozni. Ha ez nincsen bennünk, minden keresztényben, akkor nem nagyon megy előre a kereszténység ügye. A Mária Rádió azért egy fantasztikus dolog, mert hogy nekünk van 1500 önkéntesünk, és az 1500 önkéntes az elkötelezett a misszió mellett. Lehet, hogy így nem is mondja ki, de mivel teszi, ezért valójában a hithirdetés szolgáltatva állítja az energiáit, a lehetőségeit, a pénzét, az imádságát, a munkáját. Mi, mint média, ebből a elköteleződésből vagyunk vezérelve. Ezt tudjuk tenni. És persze, rengeteg életpéldánk van, hogy a Mária Rádió hangja valami új gondolkodást indított el sok-sok-sok száz emberben. Életpéldák tömegét tudjuk felsorolni, hogy megváltozott a gondolkodás, ebből következően megváltozott az élet. Igen, jobb lett az élet, az elégedettség nőtt. Mi, mint média, erre valók vagyunk, hogy Isten igéje terjedjen.
Meg tudjuk-e szólítani a fiatalokat? Itt a modern technikára is gondolok. Meg tudjuk-e szólítani az útkeresőket? Mi a Mária Rádió?
A rádió ma már nem csak egy földi sugárzás, hanem van közösségi oldalunk, aktívak vagyunk, szinte minden nap jelentkezünk a Facebookon, más ilyen közösségi oldalakat is indítunk, nyilván van honlapunk, van levelezésünk e-mailen, tehát minden eszközt, amit ma használnak az emberek, ezt mi bevetjük a misszió szolgálatában. Azt hiszem, sokkal több fiatal kellene, hogy csinálja a Mária Rádiót. Igyekszünk versenyekkel meghívni őket, szavaló versennyel, kis film versennyel. Igyekszünk meghívni azokat, akik valamilyen szerveződésben vannak. Elindítottunk egy olyan programot, ami a civil szervezeteknek, vagy bárkinek, aki értékes munkát csinál, adunk lehetőséget, hogy bemutasson ez az a Te Napod, vagy az Én Napom nevű program, amikor műsoridőt adunk az értékeknek, ideértve a fiatalokat, ideértve az iskolákat is. Szóval azt hiszem, akkor nyerjük meg a fiatalokat, ha a munkára be tudjuk őket csábítani. Hogyha adunk nekik teret, és hát minden törekvésünk ez, hogy adjunk teret, ahogy például a magyar társadalom egyik legsúlyosabb problémája, az a végtelen leszakadás, amiben a cigány társadalom ma van, és az a, igen, ki kell mondanom, kölcsönös előítélet, a többségi társadalom előítélete a cigányokkal szemben, és a cigányok előítélete a magyarokkal szemben. És a Mária Rádió most ezen is segíteni akar. Csinálunk egy új médiát. A cigány testvéreknek csináljuk ezt, hogy ők a kincseiket be tudják mutatni, és bekerüljön az a többségi társadalom elé, őnek itt pedig növekedjen a média tudásuk. Tehát ahogy a fiataloknál, ugye a cigány társadalomnál is a közös munkával tudunk mi kicsit előbbre lépni. Nyilván nem tudunk mindent megtenni, de valamit mindig tudunk tenni. És ezt a valamit kell nekünk mindig megtenni. És a hallgatói család is nem tud mindent megtenni, de valamit, például az 1%-nak a Mária Rádiónak az adományázását mindenféleképpen meg tudja tenni.
Hol lesz a legnagyobb szükség az 1%-okból befolyt összegre? Mit tervez a rádió? Mire szeretné fordítani? Tudom, hogy sok helye lenne a pénznek.
A stratégiára. Mi most úgy állunk, hogy a működéssel kapcsolatban nincsenek különösebb zavarok. Tehát a hallgatói család a működést biztosítja. De mi arra készülünk, hogy tényleg kapunk új és új sugárzási jogokat. Egy-egy új sugárzási jog, stúdió és adó és antenna beruházása 20 millió forint. Mi tartalékokat képzünk. A stratégiai fejlesztésre képzünk tartalékokat. Hogy hol lesz ez, tehát hol kapunk sugárzási jogot, ezt most nem tudom megmondani. De én úgy érzem, hogy az elmúlt 12 év mindenki előtt, hatóságok előtt, az emberek előtt, az egyház előtt, a politika előtt is bizonyította a Mária Rádió rendkívüli társadalmi hasznát, és fogunk kapni új sugárzási jogokat. Én most arra törekszem, hogy nekünk legyenek tartalékaink, ha kapunk 4 sugárzási jogot, mondjuk, akkor nekem meglegyen a 80 millió forintom, hogy a beruházásokat el tudjam végezni. Ezt az 1%-ot is, amit most kapni fogunk, ezt fejlesztési tartalékba fogjuk tenni.
Köszönöm szépen Szabó Tamásnak, a Mária Rádió elnökének, hogy megosztotta gondolatait a rádióval. Előre is köszönjük a régi és új adományozóinknak, hogy gondolnak a Mária Rádióra.
A Mária Rádió hallgatói ebben az évben is támogathatják. Adójuk 1%-ával a Mária Rádió lélekmentő szolgálatát. Erről a lehetőségről beszélgetett dr. Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével, Patkoló Éva. A Mária Rádió hallgatói ebben az évben is támogathatják adójuk 1%-ával a Mária Rádiót. Az adományozás technikai tudnivalóiról a NAV szóvivőjét kérdezi Patkoló Éva.
Köszöntöm a telefonvonalban dr. Kis Péter Andrást, a NAV szóvivőjét.
Köszönöm.
A Mária Rádió is jogosult gyűjteni a személyi jövedelem adó 1%-át. Arra kérném önt, hogy tájékoztassa a hallgatókat a felajánlás tudnivalóiról. Mindenek előtt azt szeretném tudni, hogy milyen határidőket kell betartani azoknak, akik a jövedelem adójuk 1%-át fel szeretnék ajánlani.
Egy fontos határidő van, május 22-e. Igazából eddig kell vagy elfogadni a tervezetet, amit a Nemzeti Adóvédelmi Hivatal készített idén majdnem 5 millió embernek, vagy saját maguk, ha készítik a bevallásokat, akkor eddig kell hozzánk kell juttatni. Ha esetleg van fizetendő adó, akkor szintén május 22-e az a dátum, ameddig be kell fizetni az adót, és emellett az 1%-ról dönteni május 22-ig lehet. Még azok a egyéni vállalkozók is, akik februárban kellett, hogy beadják a SZIA bevallásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, még őrájuk is a május 22-i határidő vonatkozik. Tehát mindenki, aki SZIA bevallással kapcsolatba került, SZIA bevallást ad a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, ők május 22-ig döntetik el, hogy mely civil szervezetnek, illetve mely egyháznak vagy nemzeti tehetségprogramnak ajánlják fel adójuk 1+1%-át.
Tehát ha a vállalkozó már beadta az adó bevallását februárban, attól még nem késett le, hogy az 1%-ról rendelkezzen ezek szerint.
Pontosan, hiszen 1%-ról rendelkezni lehet úgy is, hogy a bevallásnak a részét képezi, bevallás mellékletét képezi, és bevallással együtt ajánlszol adónkat, ott a rendelkező nyilatkozat, illetve magától a bevallásnak a beadásától függetlenül. Egyébként én is saját magam is már januárban rendelkeztem az 1%-omról, amikor még nem volt kész a tervezet, és nem tudtam jóvá hagyni, úgyhogy a kettőt simán egymásról el lehet választani, aki már beadta a bevallását, ha nem egyéni vállalkozó, akkor is, hiszen jóvá lehetett már hagyni a tervezetet március 5-e óta. Tehát ha valaki már letudta a bevallásával kapcsolatos teendőt, vagy akár mondjuk megnézte a bevallási tervezetét, és azt látja, hogy minden rendben van vele, nem hagyta jóvá, hiszen ez a tervezet egyébként automatikusan átfordul bevallásán vagy május 22-én, ők is gond nélkül május 22-ig 1%-ról tudnak rendelkezni.
Nem késett le akkor semmiről?
Senki nem késett még semmiről. Van még hátra majdnem egy hónap, úgyhogy mindenki el tudja dönteni, melyik az a civil szervezet, melyik az az egyház, vagy mondjuk a Nemzeti Tehetségprogram, akinek a céljával, akinek a tevékenységével egyetért és szimpatizál, és akkor őket nyugodt szívvel lehet választani és megjelölni, és eljuttatni hozzánk a rendelkező nyilatkozatot.
Ha a munkáltatója által rendelkezik az adóalany, akkor mi a teendő?
A munkáltatói adómegállapítás, mint bevallási metódus vagy bevallási cselekedet, ez megszűnt idén. Most már a munkavállalók helyett is a Nemzeti Adó és Vámhivatal készítette a bevallási tervezetet, és így nyugodtan használhatják a munkavállalók a mi tervezetünket. Viszont maga az 1%-nak a rendelkező nyilatkozatnak a gyűjtését továbbra is végezhetik a munkáltatók, hogyha ezt vállalták. Ilyenkor az a teendő, hogy ki kell tölteni ezt a rendelkező nyilatkozatot. Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapjáról egyébként elérhető az a nyomtatvány, ami megfelel mindannak, amit mi elvárunk, és aminek szerepelnie kell rajta a rendelkező nyilatkozaton. Tehát nem kötelező ezt a nyomtatványt használni, de ajánlatos, hiszen aki ezt használja, hogyha mondjuk a papíros megoldást nem maradunk, akkor nem fog hibázni magában a adatok megadásában. És azt kell átadni a munkáltatónak május 10-ig egy lezár borítékban, és a borítéknak a ragasztott felületén, ahol a borítékot összeragasztjuk, ott alá kell írni mindenkinek a nevét, illetve van egy kísérő jegyzék, és azt is alá kell írni, de a munkáltatók általában ezt nagyon jól tudják, hogy mi az a mód, amit ahogy át tudják venni a rendelkező nyilatkozatokat a munkavállalóiktól, de ha valakinek egyébként ügyfélkapuja van, akkor nem is kell a munkáltatónál leadni semmit sem, hiszen otthonról, saját számítógépéről, tabletjéről, vagy akár a telefonjáról is meg tudja ejteni ezt a felajánlási lépést, ami egyébként egy-két kattintást és tényleg két percnél nem is tarthat tovább.
A nyomtatvány kitöltésénél mire kell ügyelni, mert azért előfordul, hogy érvénytelen a felajánlás?
Korábban több volt az érvénytelenség, vagy több jellemző volt az érvénytelenség, hiszen olyat is tudtak megjelölni a rendelkező nyilatkozaton, aki nem volt jogosult egyébként fogadni 1%-ot. A jogszabály most egy jó pár éve már változott. Előre kell regisztrálniuk a szervezeteknek, hogy kaphassanak
következő évben 1%-ot. A regisztrált civil szervezeteknek éppen most néztem meg, most már majdnem 30 ezeren vannak, 29.460-an, azok, akik kaphatnak 1%-ot, hogyha ő rájuk rendelkeznek az adózók. A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján elérhető az a lista, ami tartalmazza a regisztrált civil szervezetek, illetve az egyházaknak a listáját is. De ha valaki az új felületünket használja, ami a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapjáról élhető el, és van ügyfélkapus hozzáférése, akkor igazából nem fog hibázni, hiszen a program eleve úgy lett kialakítva, hogyha valaki csak mondjuk egy szót ismer annak a szervezetnek a nevéből, akire szeretne rendelkezni, akinek szeretné oda juttatni adójának 1%-át, akkor elég beírni ezt az egy szót a keresőbe, és önmagában a program feldobja azokat a szervezeteket, amelyeknek a nevében megtalálható ez a keresett szó, és itt teljesen egyszerű kiválasztani azt, akire mi szeretnénk rendelkezni. Ugyanígy működik az egyházak esetében is, egy kattintással le lehet görgetni, és kidobja a rendszer a 31 egyházat, 31 technikai számmal rendelkező egyházat és nemzeti tehetségprogramot, amelyre a másik 1%-ot tudjuk juttatni. Tehát ha valaki az ügyfélkapus megoldást választja, akkor igazából nincsen lehetőség arra, hogy hibázzon. Ha marad a papírosnál, akkor természetesen megvan az a lehetőség, hogy elír egy adószámot, elír egy technikai számot, úgy írja valaki, hogy nem olvasható, de ha valaki felmegy a mi honlapunkra, megnézi a regisztrált civil szervezeteket, kikeresi azt, akire ő szeretne rendelkezni, és odafigyelve tölti ki, akkor igazából nem lehet ebből probléma. Vagy még egyszer is nem lehet tényleg többször hangsúlyozni, ha május 22-ig is még lehet gondolni, aki nyitni ügyfélkaput, és azáltal már így a hiba lehetőség is kizárt, hiszen hogyha valaki azt az új netes felületet, programot használja, akkor a hiba lehetőség az elkerülhető.
Mire használhatja fel a civil szervezet a kapott 1%-ot?
A civil szervezet felhasználhatja működési költségre, fordíthatja igazából reklámmarketingra, megvannak azok az összeghatárok, ameddig el lehet költeni az 1%-os felajánlást, ennek van egy elszámolási menete. Általában a szervezetek könyvelőt, illetve olyan szakértőt alkalmaznak, aki tudja ennek a menetét, úgyhogy ezzel nem szokott gond lenni.
Az 1% felajánlásával kapcsolatban van-e valamilyen újdonság 2018-ban?
Igen, elég nagy újdonság, méghozzá az egyházakat érintően történt egy változás. Hogyha valaki most leteszi a voksát egy egyház mellett, és az egyik 1%-ot egy egyháznak juttatja, akkor igazából ez a döntése a következő években automatikus lesz. Az, ami azt jelenti, hogyha valaki most egy egyházat megjelöl rendelkező nyilatkozatán, elküldi a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, akkor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a következő években egészen a visszavonásig vagy módosításig úgy veszi, mintha minden évben ugyanarra az egyháza rendelkezne az adott adózó, és így magyarul elég most csak egyszer rendelkezni, és jövőre már nem kell egyházra, de ez nagyon fontos, hogy csak az egyházakra vonatkozik, hiszen civil szervezetekre, nemzeti tehetségprogramra minden évben meg kell tenni a felajánlást, csak úgy lesz érvényes.
Én azt hiszem, hogy minden kérdéskörbe jártunk. Köszönöm szépen dr. Kis Péter András napszóvivőnek a részletes tájékoztatást. Viszontlátásra.
Köszönöm.
A Mária Rádió hallgatói ebben az évben is támogathatják adójuk 1%-ával a Mária Rádiót. Az adományozás technikai tudnivalóiról a NAV szóvivőjét kérdezte Patkoló Éva.